Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Nagyítót látják, Média Családunk politikai háttérműsorát. Vendégünk a stúdióban, Kollek Zsolt, a Ma 7.sk vezető szerkesztője. Szervusz Zsolt, üdvözöllek.
Szervusz Krisztián, én is köszöntöm a kedves nézőket.
A gyorsaság az egy nagyon fontos erény az újságíróknál és a médiában dolgozóknál, úgyhogy most egy egészen friss információval kezdjük a mai adást. Néhány perccel azelőtt, hogy elkezdtük volna ezt a forgatást csütörtök délután, Igor Matovics az egyik szlovák rádióban nyilatkozott, és tett egy egészen megdöbbentő kijelentést, ami az elmúlt napok fényében mindenképp megdöbbentőnek nevezhető, és azt hiszem nem túlzás. Matovics arról beszélt, hogy a jelen járványhelyzetben ő nem küldené iskolába a szlovákiai diákokat, ami hát egészen furcsa kijelentés, hiszen az elmúlt napok, hetek pont arról szóltak, hogy mikor lehetne már visszaküldeni a diákokat az iskolába, és úgy nagyjából teljes társadalmi támogatást fogadta a hírt kedden, szerdán, hogy február 8-ától hétfőtől az alsó tagozatosok, az óvodások és a középiskolák végzős diákjai visszaülhetnek az iskolapadba. Hát most ehhez képest Matovics egy ilyet mondott néhány perccel ezelőtt.
Úgy kezdted felvezetni, hogy egy megdöbbentő hírről van szó. Valójában azt gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapok gyakorlatává válik a kormányfői rögtönzés. És hát ebben a rádióműsorban Matovics arról is beszélt, szeretné elkerülni, hogy a közjogi méltóságok, egyáltalán a közszereplők a médián keresztül üzengessenek egymást.
Hát ez elég érdekes.
Annak fényében, hogy az oktatási miniszter, illetőleg a saját kormánya irányába tett azért egy kijelentést.
A rádión keresztül, a médián keresztül.
Tehát igazából ezek a kijelentések ennek fényében azért valóban megdöbbentőek.
Megmosolyogtatóak, bár a maszkban ez most nem látszik, hogy mosolygunk rajta.
Igen, valószínűleg ezen mosolyogni is lehetne, hogyha nem lenne ekkora tétje, hiszen ember életekről van szó, mindannyiunk jövőjéről van szó, és ez cseppet sem megmosolyogtató. Hát ugye a kormány nem hozott végleges döntést ebben a kérdésben. Igen. Úgy tervezték, hogy már a tegnapi napon, tehát szerdán megszületik ez a kormányrendelet, amely arról dönt, hogy megnyitják az iskolákat, és sokak számára befejeződik a távoktatás. Ugye az alapiskolák felső tagozata és a középiskolák első 3 év folyama továbbra is távoktatásban venne részt, ezt azért tegyük hozzá. De hogy hát most már a szükség valóban úgy kívánja, hogy a diákok újra az iskolapadba üljenek, de azért tegyük hozzá, hogy ennek valóban van járványügyi kockázata, hiszen bár ugye a tesztelést kikötik, mint feltételét, hogy a diákok részt vegyenek, de az alsó tagozatos diákok körében a tesztelést nem tudják megvalósítani, nem írják elő. Ennek okán ott járványgócok alakulhatnak ki, annak ellenére is, hogy ugye a szülők esetében itt is megkövetelik a negatív tesztet. Ebben a tekintetben is voltak ellentmondásos hírek, hogy mindkét szülőtől, vagy csak az egyik szülőtől.
Gröling például, az oktatási miniszter úr, még Branislav Gröling arról beszélt kedden, hogy az egyik szülő elég, ha tesztel, azután néhány órával később Marek Krajcsi egészségügyi miniszter a hivatalos sajtótájékoztatón ott már arról beszélt, hogy mind a két szülőt tesztelni fogják, de lesznek olyan iskolák, vagy olyan évfolyamok, ahol pedig el sem kérik a negatív tesztek eredményét.
Igen, és hát gondoljunk bele egy iskolavezető mindennapjaiba, aki először is a médián keresztül kap ilyen információkat, amelyek ráadásul folyamatosan változnak, és a hétfői, tehát február 8-i iskolanyításra bizony fel kell készülni. Ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. Tehát valóban olyan helyzet alakul ki, ami már szinte megmagyarázhatatlan, de ami annél is rosszabb, kezelhetetlen.
És érthetetlen is, bocsáss meg. Ha belegondolunk abba, hogy most elvileg 30-ed néhány járásban újabb tesztelésre kellene, hogy sor kerüljön, hiszen a rosszul szereplő járásokban most megint a hétvégén elvileg tesztelni kellene, mert munkába csak úgy lehet menni továbbra is ezekben
az igazságügyi miniszter asszony úgy fogalmazott, hogy a kijárási korlátozás szabályai jövő héten változatlanok maradnak. Ezt úgy kell értelmezzük, hogy a mostani héten érvényes szabályok a jövő héten is igazak. Igen. Tehát a rosszul teljesítő járásokban továbbra is el fogják kérni a kijárási korlátozás szabályainak a feloldása, az a negatív tesztet.
De mikor itt? Ez itt a nagy kérdés.
Ebben a tekintetben vannak ellentmondások, de mind lepődünk meg. Ebben a tekintetben is, ugyanis a tesztelést lebonyolítani sem lehet egyik napról a másikra, és az önkormányzatok is tanástalanok természetesen. Csütörtökön beszélünk, és igazából a hétvégén kellene ezt megvalósítani, hogy léphessünk, hogy egyáltalán valamilyen módon tudjanak viszonyulni az önkormányzatok ehhez a kérdéshez. Ugye ami, mondjuk így, hogy fény az éjszakában, vagy hát némi derengés, az, hogy február 8-ától életbe lép a Covid automata.
Igen. A megváltoztatott Covid automata.
Természetesen, mert hogy miért ne változtatták volna meg.
Az utolsó pillanatban.
De azért ez egyfajta rendszert visz majd ebbe a bizonytalanságba és kapkodásba, aminek hétről hétre, sőt napról napra tanúi vagyunk. Igor Matovics kormányfő ebben az általunk már idézett rádióműsorban arról is beszélt, hogy szándékai szerint visszavonul a járványkezelés első vonalából. Ezt már egyszer megtette.
Igen.
Ne felejtsük el, 6 hétre sértetten visszavonult, és a duzzogásának az lett az eredménye, hogy az országban berobbant a járványhelyzet, hiszen november közepe és december vége között érdemi járványkezelő intézkedést az országban nem hoztak.
Igen. Most is tarthatunk ettől, bocsáss meg?
Amennyiben ráhagyja a minisztereire, és ahogy ilyen diszkréten fogalmazott, a koalíció pártjai vitatkozzanak ő helyette, mármint hogy ne ő vitatkozzon velük, hanem oldják meg egymás közt, ez azt gondolom, hogy azért valahol nem hangzik túl szerencsésen egy kormányfő szájából, vagy hát tulajdonképpen egy vezető szájából, hogy rábízom a beosztottaimra, azok majd kibunyozzák egymás közt a megoldást, ő meg mondjuk azt, hogy jó pofát vág mindenhez.
Ezt beismerő vallomásként kezelhetjük? Ráégett a körmére Matovicsnak a járványvédekezés, és most érzi, hogy ideje háttérbe vonulni, hogy ne legyen még nagyobb a baj. Már most a bajt azt a személyes politikai népszerűségére értem.
Elképzelhető, hogy emögött valamiféle demagóg számítás húzódik meg, hiszen egy-egy ilyen üzenet a sajton keresztül, médián keresztül, hogy ő ugyan nem engedni a diákokat ebbe a helyzetbe, iskolába, ez azért sokak fülében akár hát megfelelően is visszatükröződhet, vagy visszacsenghet, hiszen azért gondolkodjunk a szülők fejével, ha valaki félti a gyermekét, akkor azért annyira nem boldog tőle,
persze,
hogy most be kell ülni az iskolapadba. Tehát ilyen szempontból is van, amikor úgy vezetted fel, hogy ebben van egy egységes társadalmi álláspont, én ebben azért óvatosabb lennék. Aki meg tudja oldani a gyermeke elhelyezését, és számára nem okoz problémát a távoktatás, azért ez egy megnyugtató helyzet, hogy a gyerek az nem jár közösségbe, és nem fertőzi meg adott esetben önmagát és a családját.
Bocsánat, igazad van egyébként, akkor át is fogalmazzam, amit itt az elején mondtam. Úgy módosítanám, hogy a döntésig, hogy visszatérhetnek a gyerekek az iskolába, addig én azt gondolom, hogy egyrészt a közvélemény, másrészt a politikusok, a véleményformálók irányából is egységes akarat volt arra, hogy a gyerekek minél előbb visszatérhessenek az iskolába, hiszen ha most megnézzük a szlovák média cikkeit, nincs portál, amelyik ne foglalkozna azzal a legújabb jelentéssel vagy felméréssel, ami összehasonlítja, hogy az EU-n belül hány hétig voltak zárva az iskolák.
És Szlovákiában
hát majd nem hiszem,
hogy listavezetője, de már igen, olyan értelemben, hogy a leghosszabb
hosszában,
ideig.
Igen.
Ne felejtsük el, hogy a legjobb távoktatás is rosszabb, mint a legrosszabb prezentációs forma, tehát ami ugye az élő oktatás, hiszen hiányzik a szociális kapcsolat.
Persze.
Nagyon nehéz ezt online módon pótolni. Egykori tanár kollégákkal beszélgetve ilyen visszajelzéseket kap az ember egyre másra, hogy ez egy lehetetlen helyzet. Ezt mielőbb be kell fejezni, kell egy olyan megoldást találni, még hogyha ez némi kockázattal is jár, hogy a diákok újra egymással is találkozhatnak, és egyáltalán a tanárnak lehetősége legyen ne csak oktatni, hanem nevelni is. És azért ezt online térben megvalósítani cseppet sem könnyű. Én azt hiszem, hogy ennek a hát most már lassan egy éves online oktatásnak van egy alapvető tanulsága. Azt most még nem tudjuk felmérni, hogy a tudás bázis az mennyire gyengült. Én azért úgy gondolom, hogy igen, tehát jelenleg nem rendelkeznek olyan ismeretanyaggal a diákok, persze, mint ahogy azt egyébként tehették volna, viszont a legnagyobb veszteség az éppen a nevelés hiánya. Tehát az iskolai jelenlét a szociális érésben, ugye a diákok egymás közötti kapcsolataiban és egyáltalán a tanár részéről az a nevelő munka, ami elengedhetetlen.
Igen,
ezen változtatni kell, tehát én is amellett érvelek, hogy minél előbb vissza kell küldeni a gyerekeket az iskolába, de biztosítani kell azokat a feltételeket a lehető legjobban, hogy ebből ne robbanjon ki aztán a járvány, ne robbanjon be még inkább a járvány.
És mit gondolsz, ezt miképpen lehet megelőzni? Azt megnézzük, az Európa legtöbb országában jelenleg működik az oktatás, vannak ugyan lezárt évfolyamok, vannak ugyan alsó tagozat, felső tagozat, ahol nincs tanítás, de azt hiszem az EU 27 tagállamából szinte kivétel nélkül most már mindegyikben van oktatás, az élő oktatás valamely formája működik, ha nem is általánosan. Mivel lehet elérni azt, hogy Szlovákiában ne rosszabbodjon a járványhelyzet? Hiszen azért az elég furcsa, és erről keveset beszéltünk, hogy tulajdonképpen most egy enyhítésről döntöttek kedden. Ahhoz képest, hogy nemhogy nem javult a járványhelyzet, tulajdonképpen az elmúlt napokban a kórházi ápoltak számát tekintve rosszabbodott is. Ehhez
ugyan
képest
most,
van egyfajta enyhítés. Ezt szerintem
ugyan
annak
most
tekinthetjük.
Az utolsó két napban, ha megnézzük az adatokat, némileg csökkent a kórházban ápoltak száma, de magasan van, 3500 fölött jegyzik a kórházban ápoltak számát. És ha megengeded, én egy kicsit ilyen tágabb nézőpontból kezelném mindezt, ugyanis ami az a helyzet, hogy nem javul a járványhelyzet Szlovákiában, az azzal magyarázható, hogy az emberek egyre kevésbé viselkednek felelősen. És kérdezted, hogy miképpen lehetne biztosítani leginkább az, hogy az oktatás újraindulhasson. Hát azt hiszem, itt is a felelős magatartás az, ami elvárható a szülők részéről. Ha a gyereknek tünetei vannak, vagy adott esetben egy-egy szülőnek tünetei vannak, akkor nem küldi a gyermekét iskolába. És elküldi tesztre, vagy ő maga is részt vesz azon a teszten. Ugye ez eleve előírás, de azért azt tudjuk, hogy nem lehet naponta teszteltetni a gyerekeket sem, meg a szülőket sem. Tehát ez is egyfajta felelős hozzáállást várhatunk el, vagy azt remélnénk, és akkor lehet, hogy előrébb tartanánk. Alapvetően azt gondolom, hogy most értünk el oda Szlovákiában, hogy a kormányfő handabandázásai és ez a kapkodó, sokszor követhetetlen kormányzati munka, ez oda vezet, hogy az emberek nem tartják be az előírásokat.
Tehát ezért itt egy ilyen, bocsáss meg, egy okozati összefüggést látsz.
És egy ördögi kört.
A bizonytalanság.
És egy ördögi kört, amiből rendkívül nehéz kitörni. Ugyanis ha rossz példával járok elől, akkor úgy fognak engem követni, tehát nem fognak, nem lesz hitelem. A kormányfő és a kormánya jelenleg ott tart, hogy egyre másra elveszíti a hitelét, vagy egyre inkább elveszíti a hitelét. És ne felejtsük el, a februárt követő kormány alakításkor, ami már idestova egy éve történt meg, egy nagyon magas társadalmi reputációval indult ez a kormány. Ez sikerült nagyjából felélni mostanra. Ugye a kérdés az, hogy van-e innen visszaút. A járvány kezelés tekintetében fontos és szerintem alapvető kérdés az, hogy egy kormány a nyugalmat és a megbízhatóságot sugározza. Ennek az alapvető feltételnek a Matovič kormány nem felelt meg. És ha ezt tágabban értelmezzük, akkor ez olyan kompetencia vesztéssel járt, hogy a kompetenciának a készséget nevezzük, készséget ebben a tekintetben az ország irányítására. A Matovič kormány eléggé meggyőzően bizonyította be a kapkodásával, hogy alkalmatlan a járvány kezelésére, és ebből következően, mivel járványhelyzetben kényszerül ezt az országot irányítani, alkalmatlan az ország irányítására. És egy-egy politikus, egy-egy kormány megítélésében mégiscsak az a legfontosabb szempont, egy-egy választó szemével, még a politikával, a közügyekkel nem is foglalkozik, hogy vajon az a politikus, az a kormány alkalmas-e arra, amire megválasztották. Én azt hiszem, hogy a népszerűségi mutatói Igor Matovič miniszterelnöknek személyesen, és a kormánypártnak, a legerősebb kormánypártnak, az Olanónak, ezzel függ össze. Mármint azt, hogy a zuhanását látjuk ennek a népszerűségnek.
Még egy záró kérdés ehhez a témához. Itt alkalmatlanságról beszélsz. Mit gondolsz ez, hogy is fogalmazzak, eredendő bűne a Matovič kormánynak, tehát ők valójában alkalmatlanok, vagy csupán azokkal a politikai csatározásokkal, amit Matovič vív Szulikkal, Szulik vív Matovicsal, Csaputová vív Matovicsal, és oda-vissza, és itt tovább, és itt tovább. Tulajdonképpen ellehetetlenítik azt, hogy ők alkalmasak legyenek ezekre a pozíciókra, ezekre a döntésekre, holott az egyébként meg lenne. Vagy pedig a másik, hogy Matovič tulajdonképpen tényleg alkalmatlan, és ezt álcázza azzal, hogy állandó politikai csatározásokba bonyolódik.
Kétségkívül ez a járványhelyzet, ez egy olyan új állapotot teremtett, amit még soha senki nem próbált ki. Tehát egy nehéz örökség omlott, vagy hát került az ő batyujukba, amikor kormányt alakítottak. Egyfelől az már kormány öröksége minden szempontból, gazdasági szempontból is, és a járványhelyzet, amiben rögtönözni kellett. De azért nézzük meg, és érdemes talán déli szomszédunkkal, Magyarországgal összehasonlítani a járványkezelést. Ugyan érheti kritika az Orbán kormányt, hogy csak november közepén hozott szigorú intézkedéseket, de azóta következetesen ezeket az intézkedéseket betartják. És ne felejtsük el, a gazdaság világában, a politika világában, egyáltalán a politika üzemszerű működésében a kiszámíthatóság a legfontosabb erény. Tehát az, hogy Magyarországon stabilizálódott a járványhelyzet, és nincs társadalmi feszültség ebből adódóan, ez ezzel magyarázható, hogy a szabályok nem változnak óráról órára, hétről hétre.
Most a társadalmi feszültség kapcsán, és akkor térjünk is hát Magyarországra, mert a második témánk az úgyis erre, bár nem koronavírusos ügy, de Magyarországgal foglalkozna. Az, hogy most a vendéglátósok több ízben is tüntettek Budapesten a Hősök terén, azt ezek szerint nem érzed egyfajta ilyen általános társadalmi jelenségnek?
Van egy fáradás, tehát egy általános csüggedés a társadalomban, ez tagadhatatlan. A feszültség alatt azt értem, hogy a kormány nem játszik rá az érzelmekre, és nem szítja ezt a feszültséget, hanem éppen ellenkezőleg próbálja a magabiztosságot, a nyugalmat sugározni magából, és szerintem ez egy fontos üzenet járvány helyzetben, meg általában a válság helyzetben, hiszen ilyenkor kormány is, ellenzék is, és egyáltalán a választó független a párt preferenciájától azt látja, hogy a kormányfő rajta tartja a kezét az ország kormányrúdján. És most, hogy az intézkedéseivel nem is ért feltétlenül egyet, egy dolog nyugodtan aludhat, az országot irányítják. Míg Szlovákia úgy megy, mint egy irányítatlan hajó neki a partnak.
Maradva Magyarországnál, de elszakadva a magyar kormánytól, beszéljünk kicsit a magyar ellenzékről. Volt néhány nappal ezelőtt egy nagyon érdekes felmérés, ami arról szólt, hogy a magyar ellenzék közös miniszterelnök jelöltjeként kit látnának szívesen a választók, az ellenzéki választók. És érdekes eredmény jött ki, ugyanis Gyurcsány Ferencné Dobrev Klára, illetve Karácsony Gergely fejfej mellett végzett, mögöttük jócskán lemaradva Jakab Péter, a Jobbik elnöke, illetve Márki-Zay Péter végzett. Zongorázzuk végig kicsit ezeket a lehetőségeket. Karácsony vagy Dobrev, esetleg Jakab, ki lehet a befutó a közös ellenzéki lista élén?
Ha megengeded, nekem a magyar ellenzékről mégis Igor Matovics jut eszembe, mégpedig a következő miatt.
Mint a viccben, neked már mindenről ugyanaz jut az eszedbe.
Elképzelhető, bár éppen Emmanuel Macron, francia államfővel volt szerencséje találkozni tegnap a szlovák kormányfőnek, ahol a sajtóértekezleten, a diplomáciai szokásoktól ugye mereven eltérő módon Igor Matovics egyszerű emberként viselkedett, és arról beszélt, hogy Klára nevű 11 éves lánya a frizuráját előkészítette erre a jeles alkalomra. És
hát, igen, volt ez a közösségi oldal.
A francia államfő nem tudott igazán mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert ugye ez merőben szokatlan gyakorlat egy ilyen protokoll.
Ráadásul neki nincs is gyereke.
Eseményen bizonyára ez is közrejátszott a zavarában, végül kinyögte, hát némi zavarban, hogy ez díjazni tudja az ilyen egyszerű emberi gesztusokat. Hát azt hiszem, hogy azt remélhetjük, hogy lám-lám Szlovákia miniszterelnökének csak a frizuráját kezeli, vagy veszi kezelésben egy Klára, egy korábbi miniszterelnök felesége jut
elő. Sokáig nem tudtam, hova akarsz kiukadni ezzel a sztorival, és hogy kötünk rá a magyar ellenzékre, de most már értem.
Mert hogy Dobrev Klára ugye az egyik esélyes miniszterelnök jelölt, és azt gondolom, hogy hát a nem elkötelezett baloldali választók, tehát a törzsválasztók, hát nem nagyon örülnének az ő miniszterelnökségének, mert a Gyurcsányi örökséget hordozza tovább, és ez egy ugye nagy dilemma a magyar ellenzéknek, hogy vajon Dobrev Klárával érdemese belefutni, aki egyesíteni tudja a magyar baloldal mindenféle szektáját és pártját. Itt ugye a Gyurcsány szektára gondoltam elsősorban, de kétségtelen, hogy a közlekedő edények elve alapján a magyar baloldal szavazó az hol az MSZP-nél, hol a DK-nál, hol pedig már egyéb romokban és nyomokban emlékeztető pártoknál fordul elő. Úgyhogy Dobrev Klára erejét a baloldali törzs választóatja, Karácsony Gergely erejét pedig az, hogy ki tud szólni ebből a baloldali közegből, és a középen elhelyezkedő, esetenként a Fideszben csalódott választók felé is tud üzeneteket megfogalmazni. Ezt ugye láttuk a főpolgármester választáson, hogy remekül működött. Ugye az egy speciális helyzet volt, Tarlós egy kitűnő kormányzás után volt, vagy hát két jó ciklus után volt, ha összevetjük a Demszki érával, akkor ez egészen óriási különbség, mégis leváltották őt, a budapestiek, ugyanis a politikai preferenciák döntöttek. Tarlósnak korábban ugye az volt az eredje, hogy a baloldali választók egy részét is meg tudta szólítani. Ám de, és ezt nem akarom hosszasan ragozni, Borkai ügy mi egyéb közrejátszott abban, hogy az ellenzéki szavazótábor, az ellenzéki érzelmi szavazótábor a párt preferenciai alapján szavazott. És erre megvan az esélye Karácsony Gergelynek, hogy hasonló forgatókönyv történjen egy következő választáson. Tehát az ellenzéki okosok, tehát akik a politikát tervezik, valószínűleg ezt érzik. Én azt gondolom, hogy az ellenzék akkor járna jobban saját esélyeit tekintve, hanem Dobrev Klára lenne a miniszterelnök jelölt, de azt gondolom, hogy a legbefolyásosabb politikai szereplő, úgyis mint szürke eminenciás, mindent meg fog tenni azért, hogy a kedves felesége legyen, ez a kihívó, Orbán Viktor kihívója.
Mostanában elég sok felmérés készül, szinte minden hónapra jut egy, ami most már méri a párt preferenciákat. Ez Magyarországon nem olyan divatos, mint nálunk, hogy békeidőben vagy két ciklus között is szinte havonta fölméréseket készítenek, vagy legalábbis nem kap akkora nyilvánosságot. De azt mondják ezek az új fölmérések, vagy az világlik ki belőlük, hogy az összeellenzéki szavazók lassan többen vannak, mint a kormánypártiak. Csak ugye adja magát a kérdés, és ezt szeretném, hogy erről beszéljünk egy kicsit, világítsuk meg, hogy ez teljes átszavazást feltételez, ugye az ellenzéki koalíció minden egyes pártjának a preferenciáját összeadva, megkapjuk, hogy a magyar kormányénál, a Fidesz-KDNP kormányénál magasabb ez az érték. De ugye azt jelenteni, hogy mindenki egy irányba szavaz. Mit gondolsz erre, mennyi esély van?
Ott kezdeném a választ, hogy említetted, hogy Magyarországon kevesebb figyelmet kapnak ezek a fölmérések, hát mert unalmasak. 2006 júliusa óta a Fidesz vezeti ezeket a közvélemény kutatásokat. Most a Szlovákiával összehasonlítjuk, hát azt hiszem, hogy föl se tudnánk sorolni azokat a pártokat, akik már vezették ezt a listát. Tehát mit egy állóvíz olyan a magyar politika, és ez valószínűleg az ellenzéknek a hibája, hiszen a Fidesz kormányoz, vagy éppen ellenzékből kritikusan és jól végezte a munkáját, és 15 éve idestova uralja ezt a versenyfutást. A 2022-es választás annyiban lesz új, hogy az ellenzék végre rájött a dolgára, hogy hogyan kell a 2010 után létrehozott választási rendszerben eséllyel föllépni. Ugye voltak ennek szülési fájdalmai, és szerintem ezek a fájdalmak még görcsös rángásokhoz fognak vezetni bizonyos politikusoknál és pártoknál. Jelesül, hogy lehet a körtét és az almát egy csapatba állítani és a narancssal szemben győzni? Ez azért nagyon nehéz lesz. A Jobbik egykori szavazótábora sikítva menekül Gyurcsány Ferenc neve hallatán. Ehhez képest a magyar ellenzék akkor tud győzni, hogyha minden Fidesz-szel szemben érzelmeket tápláló szavazót összerak egy táborba. Ez még nem történt meg. A centrálisnak mondott erőtér, ugye, ami azon alapult, hogy a Fidesz van középen, és tőle jobbra is, meg balra is van egy középpárt, akik viszont hadban állnak egymással, és jobban utálják egymást, mint magát a Fideszt. Ez megszűnt, de a választók még azért nem békéltek meg teljesen egymással. A Jobbiknak azok a választói, akik a baloldaltól mentek át a szélső jobb oldalra, bizonyítva azt a tételt, hogy a házmesterek Magyarországán van azért átmenet a szélső baloldalról a szélső jobb oldalra.
Hát bocsáss meg, az Andrássy út 60-ban a Budapesti Terrorháza Múzeum legelején, a bejáratnál van ez a forgószínpad, ahol az ávós és a nyilas keresztes egyenruha váltogatja egymást, tehát ez ugyanennek az allegóriája, amiről itt beszélsz.
Tehát ugye nem volt véletlen a Jobbik 2010-es megerősödése. A baloldal radikálisabb érzelmi választói megtalálták maguk szája szerepét, helyét a radikális jobb oldalon is. De hát ugye ez most már nem így van. A Jobbik elveszítette a régi szavazóinak a javarészét, de mégis az a 6-8 vagy esetlenként 10%, ami a Jobbik mögött felsorakozik, az szükséges a kormányváltáshoz. Tehát nem lehet őket sem kihagyni belőle. A magyar baloldal ereje, lehetősége az egyelőre nem tűnik biztosítéknak arra, hogy a Fidesz leváltható legyen.
Szokásos műsorstruktúrát tartva még egy külpolitikai témát is vegyünk elő. Az elmúlt napokban nagy sajtónyilvánosságot kapott a Navalnyi per Oroszországban, és hát meg is született az ítélet, ugye 3,5 évre, most már jogerősen, korábban egy felfüggesztett börtönbüntetést már kapott, most jogerősen is elítélték Navalnyit. Hát egész komoly tüntetés hullám robbant ki utána az Oroszország nagyvárosaiban. Az egész komoly, azért ez relatív, hiszen sem az ukrán narancsos forradalomhoz, sem mondjuk a fehér orosz tüntetésekhez nem mérhető az a néhány ezer ember, aki utcára vonult Moszkvától Vlagyivosztokig, szinte az összes orosz nagyvárosban voltak tüntetések. Elég komoly rendőri beavatkozások is voltak, és hát egy mai hír például, hogy Moszkván megteltek ezek a fogdák, nincs több hely tüntetéseken őrizetbe vett emberek miatt. És hát nagyon érdekes, nagyon polarizált ez az egész dolog. Az egyik oldalon ugye a nyugati mainstream sajtó, aki Navalnyit egyfajta ilyen szabadságharcosként, forradalmárként kezeli, Putyin utódját látják benne, aki megdöntheti a rezsimet. A másik oldalon meg egyszerű bűnözőként, egyszerű bloggerként és egy hazug emberként kezelik Navalnyit, ez elsősorban az orosz és a hozzákötődő médiumok, ezzel az egész mérgezős, novicsokos üggyel kapcsolatban. Hát hol van ebben a témában az igazság, valahol középet, vagy Navalnyi valójában Putyin alternatíváját jelentheti majd a közeljövőben?
Az orosz politikában a fekete százasok óta van jelen a szélső jobb oldal. Navalnyit, mint liberális nyugati demokratát beállítani óriási tévedés, politikai múltját tekintve. Ő egy feketeöves orosz hazafi.
Igen, hát soviniszta tulajdonképpen, megnézzük hát a korábbi interjúit.
Igen. Egy orosz nacionalista. Igen. Tehát azt láthatjuk, hogy ahogy Ukrajnában az orosz barát erőket elmozdították a hatalomból, akik hát mégis egy élhető viszonyrendszert teremtettek például a kárpátai magyaroknak, és ezáltal hatalomba került a nyugatbarát, ám de soviniszta ukrán, akkor még ellenzék, most már kormány, látjuk, hogy ez milyen változásokhoz vezetett. Na most Nyugat-Európából, vagy hát a globális világ nyugati tér feléről nézve, egy Putyin-Navalnyi csere, az pontosan ezzel járna, hogy egy kiszámíthatatlan fordulat lenne, hiszen Putyin Amellett, hogy az orosz nagyhatalmi törekvéseket élteti, az orosz nacionalizmust valamilyen módon azért kezeli. Nem mondom, hogy visszafogja, de kezeli. Az orosz történelmnek van egy olyan logikája, hogy amikor az állam meggyengül, olyankor az országban beindul egy szétesési folyamat. Ez többször megismétlődött a történelemben. Putyin erős kézzel helyreállította azt, amit a Szovjetunió felbomlása után láthattunk. Tehát a 2000-es évek elő óta Oroszország megint erősödőben van és terjeszkedőben van. Nyilván ezt nem minden esetben tudjuk demográfiailag és gazdaságilag alátámasztani, hiszen fogy az orosz népesség, és gazdaságilag is ingadozó a teljesítmény, de mégis ebből a nyugati világból úgy tűnhet, hogy Oroszország újra egy veszélyesebb szereplő, vagy hát riválisan nőheti ki magát. Ugyanis ne felejtsük el, Oroszország területi súlyánál fogva, meg hát egyáltalán azáltal, hogy rajta ül a világ jelentős nyersanyagkészletén, egy nagyon fontos és megkerülhetetlen szereplő máig ebben a globális világban. Tehát én azt gondolom, hogy azok a stratégiák, akik Putyin bukásában gondolkodnak és Navalnyit ültetnék a helyükre, vagy helyére, nem számolnak azzal a lehetőséggel, hogy ez mit jelenten Oroszországon belül. Ugyanis az orosz nacionalizmus direkt alkalmazása az megint csak meggyengíteni Oroszország belső egységét, ahol számtalan nemzetiség él. Emlékezhetünk a csecsen háborúkra, és emlékezhetünk azokra az időkre, amikor a nacionalizmus palástolta el az állam gyengeségét. Én azt gondolom, hogy Navalnyiból az a képesség hiányzik, hogy azt az örökséget vigye tovább Oroszországban, amely ezt a nagyhatalmi étoszt jeleníti meg, amely nem annyira hangsúlyosan patrióta, vagy csak nem csak szöveggel róla, mert Putyinnál látjuk, hogy igazából ott azért a Szovjetunió öröksége is nagyban tovább él. Az emberek körében a biztonságérzete törekszik leginkább, hogy ezt erősítse. Persze gyengül az elmúlt időkben, de Navalnyi ezt nem tudja helyettesíteni. Itt nyugati észre és nyugati szemmel gondolkodnak arról, hogy ki lenne Putyin utódja, és ennek okán én azt gondolom, hogy Navalnyi nem is igazán komoly riválisa Putyinnak, azzal viszont, ezzel az ítélettel nyilván az oroszok azt kockáztatták, az orosz kormányzat azt kockáztatja, hogy mártírt farag belőle.
Igen, ezért is furcsa, hát miért nem utasították ki?
Igen, viszont úgy tűnik, hogy azért megacélosodott az orosz ellenzék, és úgy ítélték meg, hogy jobb őt kikapcsolni, és a közvetlen nyilvánosság elől elvonni. De persze ebben megvan az a kockázat, hogy ez egy ilyen öngerjesztő folyamatot indít el, és nélküle is, akár Navalnyi nélkül is megerősödhet az orosz ellenzék. Ez természetes folyamat egyébként, 20-21 éve van kormányon Putyin, vagy hát ugye elnökként, ő vezeti Oroszországot. Természetes, hogy ebben van egyfajta erózió, természetes erózió, de én azt gondolom, hogy egyelőre még a Putyin rezsimnek vannak tartalékai, és nem az fog történni, mint Ukrajnában rövid távon történt.
Biztos vagyok benne, hogy fogunk még erről a témáról beszélni, de mára lejárt az adásidőnk. Zsolt, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A nézőknek pedig köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, a viszontlátásra.